A mai nap Imre Gábor a Panasonic Magyarország és Európai vezető mérnöke fog itt előadást tartani nekünk. Tudjuk, hogy a Panasonic videókamera felügyeleti rendszerek, tévék és egyéb média dolgokban elég sok területen a világ élvonalára tartozik. Itt elsősorban kameratechnikai okosságokról lesz szó, és hát reméljük, hogy bemutatóval együtt, ugye legalábbis a kamerákat nem is hozott, megfigyelt adatokat, vagy ilyen dolgokat, azért fogunk látni, ilyen képest. Én át is adnám a szót akkor, és az előadást közvetítjük YouTube-ra is, meg lehet nézni utólag is, ajánljátok a kollégáknak, aki érdeklődik a téma iránt, illetve az előadás PPT-s anyagát, igaz, azt pedig a honlapon meg fogjuk jelentetni, ugyanúgy szokás szerint az előadás hangfelvételével együtt, tehát aki csak azt szeretné meghallgatni, erre is van lehetőség. Egyben felhívom a kollégákat, hogy jelenléti éven van egy rovat, hogy tagja a HTN-nek, aki nem tagja, de megtetszik neki a tevékenység, amit mi itt folytatunk. Lehet csatlakozni a szervezethez, illetve akinek érdekes témaköre van, amit művel, nyugodtan megkeresek minket, és állok rendelkezésre, hogy előadásban is támogassuk a tudományos fejlődést és a technikaival.
Nagyon szépen köszönöm, és nagy szeretettel köszöntök mindenkit itt a teremben is, akik megjelentek és a fejlődésben is. Hát remélem, hogy sikerül egy kis háttérinformációt adnom ahhoz, amit most tudom a hát nevezünk legkorszerűbb kutatási területeknek, és annak egy gyakorlati alkalmazásában egy kicsit belemegyünk, hogy érezzük, hogy mi is történik itt manapság. És hát elnézést is kell kérnem, mert a múltkor megkérdezett előadást kénytelen voltam lemondani, ilyen intézás idők voltak. Én zenesen megúztam, de több kollégám nem is, hogy be kellett válnom itt váratlanul egy akcióba, és ezért kellett sajnos ezt így lemondanom, de hát most azért már minden rendben van, és így tudok lenni. Mesterséges intelligenciáról lesz itt szó, és elsősorban videórendszerekben alkalmazott mesterséges intelligenciáról. Videóanalitikai rendszer az arra utal itt ebben az elnevezésben, hogy képben dolgozás, tehát a képi információval kezdünk valamit, és abból döntéseket, és hát vonunk le belőle következtetéseket. De mielőtt ebből belekezdenénk, muszáj egy-két alapfogalmat tisztázni, és nagyon érdekes lesz, hogy sok kulcsató fog elhangzani, hát remélem, hogy nem sokkolja az annyira a közösséget, de valahol azért hozzátartozik, hogy megértsük ezt az egészet, hogy itt mi történik a háttérben, és mit jelent az, hogy gépi látás tulajdonképpen. És hát remélem, hogy ezzel sikerült kicsit közelebb hozni, de egy ilyen rövid alkalomra azért rájöttem, hogy túl nagyot markoltam, de megpróbálom úgy összehozni, hogy azért lehessen követni és megérteni a lényegét. Mert hát amik itt csak úgy elhangzanak, azokat hát 50 esztenek keresztül oktatják, és nagyon komoly tudományos kutatások körülben többféle híres egyetem folytat benne, nagyon vezető kutatás, tehát nehéz azt úgy összefoglalni, hogy itt ez egy előadás keretében minden világos legyen, de megpróbáljuk. Itt azt próbálom egy kicsit a figyelmünket ráirányítani erre a robbanásszerű növekedésre, ami most itt körülvesz minket, de tulajdonképpen az élet minden területén. Szóval én kezdtem itt azzal, hogy a mesterséges intelligencia az a pénzügyi szektorban egy jelentős dolog, hát nem tudom mennyire tudja az mindenki, hogy ma már ilyen tőzsdei kereskedésnek igen nagy hányadát robotok bonyolítják le. Figyeld azt, hogy ott mi történik, és hogyan kell arra reagálni, és már arra is berendezkedtek spekulánsok, hogy számolnak azzal, hogy a robot hogy reagál, és próbálnak itt mindenfélét elkövetni. Tehát ez egy nagyon izgalmas rész a dolognak. Telekommunikáció, marketing szintén, mint a Google-t kéne kiemelni, aki ilyen képfeldolgozással, mesterséges intelligenciával hozza nekünk azt, amit hát az ő megítélése szerint a mi érdeklődésünkbe esik, ezek legyenek fényképek, tömegek, tehát mindenféle olyan tanuló rendszerek, amiket alátámasztják, hogy segítik, azt ők már itt alkalmazzák. Nem beszélve arról, hogy a kis autójukkal körbe járták a földet és földolgozták, tehát hatalmas információ van a birtokukban, és aztán nagyon sok mindent lehet kérteni. Logisztika, szállítmányozás, csomagkövetés, csomagszelektálás, járművek követése, tehát ez szintén egy olyan dolog, ami aminél ugye történhet valami, és akkor valahogy értesíteni kell, reagálni kell, tehát ezek mind-mind már programok, amiket tartalmaznak, és képesek önálló döntéseket hozni. Okos város projektek, hát az kell mondanom, nagyon divatos téma, és nyilván egy kis közösség, egy város életével kapcsolatos minden területre kiterjedő rendszer, és gyakorlatilag folyamatosan tanulja egy rendszer, egy logikai rendszer, és segíti ezeket a dolgokat. Tehát felsoroltam itt egy-két dolgot, ami tulajdonképpen a gépi tanulás, vagy machine learning, ugye itt egy kicsit majd a fogalomparagó kollégák figyeljenek, hogy minden stimmel meg lehet-e rajta majd egy kicsit a megértés segítő fordításokat is kihozni, el is egy kicsit férje az előadásnak. Robotika területén analitikák, ugye olyan rendszerekről beszélünk, akik képesek tanulni hatalmas adatokat, földolgozni és azokat rendszerezni, azokból döntéseket hozni, tehát az úgynevezett robotikát is félszolgálat, ugye amikor már írok egy levelet, vagy akár beszélek is, és akkor később jövök rá, hogy egy robottal beszélgetek, mert azokat a rutin kérdéseket, aki föl meg várja tőlem, hogy engem beazonosítson, ugye ezek olyan dolgok, amiket már lehet automatizálni. Önvezető autók, ugye hát ez megint csak egy olyan dolog, ami hát ugye elképzelhetjük, hogy milyen forgalmi helyzetek vannak, és arra hogyan kell reagálni, hogy kerülöm el. Tehát ezek szinte a végtelenségig fokozható öntanuló rendszereket kívánnak meg. Gyártás automatizálás, gyógyszerkutatás, diagnosztika, itt is hatalmas adatok feldolgozásáról beszélünk. És hát akkor most nézzük meg, hogy ezek az öntanuló rendszerek hogyan is működnek, hogy mik azok az alapfogalmak, amivel ezt meg lehet oldani. Azért a hangsúlyozom itt, hogy elsősorban a gépvilágásra fogok koncentrálni, tehát nagyon sokféle alváltozata van ezeknek a rendszereknek, de így most ebben csak arról lesz szó legfőképp, hogy megértsük, hogy ez a bizonyos intelligens képfeldolgozások hogyan is működik. Neurális hálózatok, ez egy alapfogalom, aminek tulajdonképpen az idegsejtek felépítése, működése, annak a kutatása hozta meg azt az irányultságot, amivel aztán a számítástechnika is elkezdett foglalkozni. A lényeg ennek, a természetes neurális hálózat, tehát maga az idegháló, ami fölépül egy emberi szervezetben például, tulajdonképpen nagy számú hasonló és azonos felépítésű egymással összeköttetésben lévő épülőelemekből, nevezünk ezeket neuronoknak, kialakult hálózat rendszere, ami hát nyilván egy bizonyos inger, ami ér bennünket, az végig megy ezen a hálózaton, és valamilyen reakciót kivált, valahogyan reagálunk erre a dologra. Ezt próbáljuk számítástechnikával, mesterséges hálózatokkal földolgozni, illetve annak alapján, annak a működési logikája alapján egy ilyen hagyományos algoritmusokkal szemben sokkal hatékonyabb rendszer kialakítani. Itt megemlítek két ilyen programozási eljárást, a procedurális és a deklaratívot, ugye amikor matematikai modellt alkotunk, vagy pedig egy algoritmus próbálunk kitalálni egy bizonyos folyamathoz, vagy annak a leírásához. Ezzel szemben ezeknek a neuronhálókra épülő logikáknak a nagy előnye, hogy párhuzamos felépítése van, tehát nagyon sok minden, ugyanabból az elemekből nagyon sok szempont szerint párhuzamosan képes feldolgozni és képes tanulni. Tehát azokból az adatokból, amit összeszed, következtetéseket, rendszereket alakít ki és döntéseket is képes hozni. Ugye miért jöttem létre? Hát nyilván vannak feladatok, amik komoly nehézségekkel járnak, a megoldásokat keresünk, és nem találunk még hozzá algoritmust, akkor rossz tanuló rendszert megnézni, hogy hogyan tudunk eljutni a megoldáshoz. Nem ismerjük a folyamat mögött megmutatott törvényszerűséget, de tudunk bemeneti és kimeneti adatokat gyűjteni. Ezzel nyilván az ebből levonható következtetéseket azt fel tudjuk dolgozni, vagy pedig léteznek olyan megoldások, amit tudunk, de hát szinte végtelen ideig kéne és hatalmas számítógép kapacitással ezt a dolgot csinálni. Hát ezekkel a rendszerekkel kezdjük majd ezt a világot is egy kicsit megközelíteni. A lényege a dolognak, hogy a megoldás ilyen esetekben a tudás maga az adatokban rendelkezésre áll. Ez a kikerülő. És ez a feladat igen-igen nehéz dolog. És erre a neurális hálózatok képesek, meg tudnak általánosítani bizonyos adat mennyiségből, tudnak következtetéseket levonni, kategorizálni, tudnak is, úgy hívják alapban ezeket a rendszereket, hogy univerzális approximátorok. Tehát adott egy bemenetű feltétel, el akarok jutni valahova, és mit kell tennem, hogy ezt elérjen. És ugye tulajdonképpen itt tetszőleges leképezések megvalósításával itt most tulajdonképpen nem a bemeneti adatokból egy kimeneti adatot próbálunk előállítani, hanem a kettőből magának a rendszernek a paramétereit változtatjuk meg, hogy eljussunk, és az egy teljesen új megközelítést ad. Hogyan is épül föl ez a hát nevezés logikai rendszernek, ugye itt nem informatikai hálózatról beszélünk, holott a fizikai megvalósításában az is részt vehet, de hát menjünk vissza-vissza idegsejtek és a hálózatok idegrendszerek felépítésének biológiai analógiájához, és akkor nézzük meg, hogy hogy épül fel egy ilyen elemi csomópontunk. Vannak különböző bemeneteink, azokat valamilyen módon súlyoztuk, ez már lehet egy válogatási szűrésnek is a feltétele. Ezeket összegezzük, és amit le tudunk ebből vonni, ott jön egy aktivációs függvény, ami általában egy nem linearitás valami, ami meghoz egy döntést. Tehát, hogy triviális példát mondjak, ugye valami van, ami nagyon forró, és hozzányúlott az ugyanak, akkor vagy azt mondom, hogy ez az annyira nem lehet, hogy tudom fogni, vagy éppen nem is dobom meg, akkor nem forró, hogy túl nagy a hőmérséklet. Tehát valahol egy így megy körül, és ez a bizonyos nem lineáris dolgát, ott a döntés, hogy tartom, vagy jelenítem, vagy piros lámpát látok, vagy zöldet maradok, megindulok. Tehát ilyesmi dologra kell gondolni. A másik, ami nagyon lényeges ebben a struktúrában, hogy több réteg. Tehát van bemeneti réteg, ezek a bemeneti rétegek végtelen számú neuronnal is össze lehetnek kötve, és a hatásmechanizmus ugye egy ilyen gráfrendszerben fogható föl. Vannak rengeteg rétegek, amik gyakorlatilag közvetlen bemenettel, közvetlen kimenettel nincsenek kapcsolatban, csak egymás között bizonyos bonyolultabb összefüggések feltárására, vagy azoknak a hatásmechanizmusára reagálva ott van döntéseket, tehát egy nagyon bonyolult hálózaton keresztül megy végig ez az információ. És hát ennek a rendszernek a jellemzője, hogy a teljesítő képességét is így módon képes javítani. Mert ha egyszer le tudsz szűrni adatokból a következtetéseket, a bemenetiből és a kimenetiből is, akkor nyilván saját teljesítő képességét is tudja javítani, tehát adaptív a rendszer, képes alkalmazkodni a körülményekhez. Még egy pár alapfogalmat azért megemlítenék, hogy ezek a rendszerek lehetnek felügyelt, ellenőrzött tanuló rendszerek, így amikor vannak mintapárok, és megnézem, hogy milyen összefüggés van a kettő között. Ez lehet egy felismerésnek az alaplogikája. És vannak nem ellenőrzött, vagy felügyelet nélküli tanulások, amikor gyakorlatilag nincs igaz kívánt kimenet, hanem megnézem, hogy ez a csomó bejövő adat mit fog eredményezni, és abból vonok le következtetéseket. Ezek nagyon jó ilyen osztályozásra, válogatásra, szelektálásra, bizonyos feltételeknek a teljesülését tudom vele azonosítani, vagy teljesen új összefüggéseket tudok feltárni vele. És akkor ezzel ugye analitikus tanulást is tudunk csinálni, tehát ugye vissza az eredményből visszacsatolva megnézem, hogy mi történik, akkor növelni tudom a rendszerem hatásfokát. Ezt később látni is fogjuk, hogy erre van azért szükség a készülő dolgozásra. Általában ilyen rendszerek működésében azért van két alapvető fázis. Van egy tanulási fázis, amikor gyűjtöm információt, azokat próbálom majd valahogy a magam számára használható módon rendszerezni, és amikor előáll egy bizonyos feltétel, amire én akarok valamit csinálni, akkor jön az előhívási fázisa. A kettő között nagyon komoly időbeli különbség van. Ugye rengeteg adatot tudok gyűjteni, az idő folyamát tudom tárolni, feldolgozni, de amikor valamit keresek, akkor viszont nagyon rövid reakcióidőt várok, hogy történjen valami még kellő időben, mert akkor tudom használni adott esetben egy felismerő rendszert. És akkor most rátérnénk erre a fogalomra, ami a képfeldolgozásnak az alapját jelenti. Ez a konvolúciós neurális pszichén, ez nem a hír televízió, mert mindenféle integrálók és képletek láthatók, senki ne ijedje meg, és ne meneküljön benne, pánik szerintem, nem matek óta lesz, csak hát gyakorlatilag ennek a hátterét próbálom egy kicsit megvilágítani, nagyon műszaki úton egy pillanatra, itt a kétdimenziós konvolúciós szűrőkről beszélünk, tehát arról, hogy egy bizonyos képi információ, ami bejön, azt én egy ilyen úgynevezett súlyozott mozgó átlagon alapuló, ezt hívjuk most itt röviden konvolúciónak, képfeldolgozásnak vettem alá, aminek tulajdonképpen az a lényege, hogy kapok egy képi információt, ami hát nekem, sőt, egy 3 éves gyermeknek is megmondja, hogy most a képen egy tika, vagy egy kicsit látható, ez neki evidencia. A számítógépnek ez természetesen nem, velünk csak számokkal tud bánni, tehát neki valahogy le kell fordítani ezt a dolgot, hogy ez a kép az milyen alkotó elemekből áll, és akkor hogyan lehet döntést hozni, hogy egyáltalán mi a tartalma a képnek. Ide próbálnánk eljutni ezzel a magyarázattal. És akkor kezdődik a dolog egy úgynevezett konvolúciós réteggel. Tehát a képi információ bejön ebben a rendszerben, és akkor több érzékelő felületen elindul a képfeldolgozásnak ez a felismerő része. Bocsánat. Az egyik alapul az, hogy van egy hanyos képben, van egy két képpontból álló is egyszerűsített képhez, lehet aztán a 4K-ból a sok ezerék zárt, ez most csak azért, hogy egyáltalán el tudjuk képzelni, hogy mi is történik itt. A 3-as itt azt jelenti, hogy csatornákat mondjuk az RGB a 3 alatti összetevője, és van egy 32-32. És akkor ezt elkezdjük most feldolgozni ezzel a számítógép számára majdan érthető számok világába való áttransformálására. Úgy kell elképzelni ezt a dolgot, hogy fogunk egy ilyen konvolúciós szűrőablakot, ami egy 5-5 szempontból áll, és akkor ez is 3-szor végig megy ezen a dolgon, és hát mint egy zseblámpával átvilágítanám, vagy most én ezzel a lézer pointerrel végig megyek a képen, és azt mondom, hogy a 32-32-es képmezőből 5 szempontot lefedek, 5-5-ös szempontot, és utána megnézem, hogy ott azon belül az ottani képpontok milyen világosságszintet képviselnek, és nyilván én elkezdek keresni valamilyen logikával képtartalmat, az a képtartalomat valamilyen szűrőben, egy ilyen súlyozott szűrőben ott jelen van. Tehát, hogy milyen alakzatot fogok én keresni, és akkor ez a bizonyos skalálkozat, amit majd meglátunk később, hogy gyakorlatban mit jelent, ez gyakorlatilag a teljes képre ezekkel a bizonyos 5-5-ös mezőkkel ezzel az átpásztázással létre fog jönni. Hogy is működik ez? Egy picit könnyebben érthető lesz, hogyha most itt megnézem ezt a dolgot, hogy van egy vonal a képen, hogy csak nagyon egyszerű képen dolgok. Ez is egy részlete valaminek, ami a képen látható. És hogyha a szűrőket így súlyozzuk, hogy keresünk egy ilyen alakú vonalat, ugye keresek egy szintes vonalat, függőleges vonalat, körfeletet, vagy egy ilyen körfületet, akkor ezt a kézileg így megjelenő ábrát, ez gyakorlatilag egy ilyen súlyozott szűrővel, ha megváltázom, akkor kapok belőle egy nagyon érdekes dolgot. Tehát nézzük meg, itt vannak az elemi képpontok, és itt van a szűrő. És akkor ezeket én most itt képzem, ugye, és ahol itt 30-as van a súlyozásban, és van egy 30-as a képtartalomban, akkor azokat hozom össze, vagy pedig, ahol 50 van az 50-et, és akkor ezeket szépen így összeadom, és keletkezik egy viszonylag nagy szám. Ez már a számítógép számára érthető ez a szám, és azt fogja megmondani, hogy ezen a képen ez a bizonyos görbület, ez elég nagy számban itt jelen van, tehát ő már tartalmaz egy ilyen. Ha most egy olyan ábrát tennék, ami esetleg más, hogy egy viszintes vonal, ami valószínűleg csak egy sorban ütletkezne, akkor elképzelhet, hogy a sok nulla miatt itt egy nagyon kicsit állók. Tehát akkor a fülök által meghatározott, vagy egy kívánt képtartalom, az nagyon csekély mértékben van ebben a képfeletben jelen. És akkor ezt végigvittük a teljes képen, és azokból a számsorozatokból kapunk egy értelmezhető, olyan számrendszer, amivel már a számítógép tud valamit kezdeni. Tehát magyarul, ha végig megyünk ezzel a 5-5-3-as szűréssel, és utána ugye egyenként léptetjük, tehát egy-egy két ponttal arrébb tolom, akkor itt a 32-ből ugye lesz még a nulladik pozíció, és plusz még azon kívül 27 darab másik, így eltolt, egy-két ponttal eltolt szűrőablak, és ennek a végeredménye lesz egy ilyen aktivációs térkép, és az a térkép gyakorlatilag azokban a bizonyos átvilágított cellákban lévő átlag értékeket tartalmazza. És akkor ilyen szűrőket, ugye többet is alkalmazhatunk, tehát amit mondtam, hogy nem csak görbült vonalat, egyenest, ami vízszintes, vagy tőleges, vagy kör, vagy szóval ilyen alapszűrőket rátehetek a képre, és azt a végig viszem rajta, akkor különböző értékeket fogok kapni, és ezek jelen lesznek ezekben a bizonyos aktivációs térképen. Tehát ugye megint arra kell gondolnunk, hogy itt akkor szám, már másik szakról is lehetne beszélni. Ugye, és akkor ezek a bizonyos képösszetevők, amik itt megjelennek ebben az aktivációs térképben, ezek bizonyos tárgyaknak jellemző alkotó elemei fogják képviselni. Nyilván, hogy a alacsony szintű jellemzők azok a legegyszerűbbek, tehát amit említettem, ferde vonal, függőleges vonal, viszintes vonal, körgörgő, kerek, tehát nagyon alapvető dolgok. A közep az már valamilyen részletre utal, ami hát alkotó eleme lehet, ha mondjuk itt egy autót keresünk, akkor nyilván hát van egy előzetes képfeldolgozásunk, és egy olyan szűrőletet már kialakítottuk magunknak, hogy az autónak milyen jellemzői vannak egy képen, és akkor azokat a jellemzőket fogom én a szűrőkben megjeleníteni, és a valódi képtartalomból próbálom előzkedni azokat a részleteket, amiből fokozatosan haladva el fogok jutni az autóra nagyon jellemző összetevőkre, és a végén meg fog jelenni abban a bizonyos aktivációs térképben nagyon komoly szám, ami azt megmondja nekem, hogy bizony ebben a képen autó, vagy autók vannak, vagy az a szám van, amit gyakorlatilag én a szűrőben megjelenítek. Itt azért fontos azt megemlíteni, hogy ez egy logikai mechanizmus, de hogy ennek az előkészítése is mennyire komoly munka, hogy én bizonyos képjellemzőket feldolgozok, és azokat fogom majd ilyen szűrőkkel ráküldeni arra a bizonyos bejövő képre, és keresem ki belőle azokat az összetevőket, amivel a végén össze fogom tudni rakni azt a tartalmat, azt a képtartalmat, amit én keresem. És ugye a számítógép az kiváló abban, hogy hatalmas számtömbökkel izgatlan sok műveletek elvégezzel, lezárolja mindenféle logikai relációkkal ezt szétosztályozza, de asszociatív készsége nyilván nincsen. Tehát ezért kell neki ezeket a dolgokat betáplálni, és ezeket feldolgozni, és a végén összeálljon az, amit én keresek. Tehát amíg a három éves gyereknek nem probléma az, hogy jaj, ez egy autó, még megmondja talán a típusát is, mert ugye annyira ismeri a jellemzői, hát mondjuk nem három éves, de már egy tíz éves gyerek, a fúja biztos ezeket a dolgokat, tehát ő már tudja, az ő agyában ott van, de a számítógépnek nekem kell betáplálni. Tehát ezért óriási ez a dolog, és azért fontos ennek az előkészülete, mert ugye rengeteg adat áll rendelkezésre, minden van. Tehát az azért minden tudok, és akkor ebből tudok következtetéseket levonni, és ha ez a helyen megtörténik, akkor bizonyos kilométerekkel arrébb az lágat. Tehát meg tudok mondani egy időbeli folyamat változását is ezekből a hatalmas adatokból. Tehát itt jutunk el valahol abba a fogalomkörbe, amit úgy hívunk, hogy Big Data, tehát a hatalmas adatok feldolgozása, meg a dolgok internetje, amikor már ugye távolról, különböző fizikai helyekről egy időben hatalmas mennyiségű adatot tudok összetenni, és akkor abból meg kell találnom, mi az, ami számomra fontos, mi az, ami neki használ, tehát vagy hogy fogok meg egy problémát, és mit keresek ki azokból az adatokból, és amit én szeretnék, annak mik a jellemzői a számomra fontosak, amit föl is tudok dolgozni, és akkor ezekkel az adatokkal fogok egy ilyen logikai szinten foglalkozni. Tehát nem tudom, mennyire világos ez, próbálom egy kicsit úgy azért a megfoghatóság szintjén tartani, de ez a logikai menete van, ami most kifejezetten egy képfeldolgozásra van kihegyezve, de az élet számos területére tudnánk átvetni. Amikor tulajdonképpen egy ilyen konvolúciós rétegen vagyunk, akkor előálltak ezek az aktivációs térképek, ugye, amik lehetnek többdimenziósak is, tehát nem csak LKD-be kell gondolkodnom, hanem az ahány fajta szűrővel támadom meg ezt az adatsort, ugye, mert itt egy nagyon bonyolult hálóról beszélek, tehát az összes bemenője, több ilyen elemi neuronra hat, tehát van vele összekötve, tehát nagyon sok feltételt tudok egy időben megkeresni és föltárni. és ezeket az adatokat próbálunk utána egy rétegbe összegyűjteni. Tehát minden egyes ilyen konvolúciós réteg után van ez a bizonyos összevonó réteg, tehát ezeket az adattömböket, amiket nevezhetünk tulajdonképpen térfogatoknak is, mert itt többdimenziós terekről beszélünk, ugye, mert rengeteg szempont szerint rakja össze az egymással logikailag összefüggő, vagy azonos két szerepből származó adatokat. Ezt próbálja itt jelképezni ez a bizonyos, hát nevező térfogatnak ezeknek a bizonyos aktivációs térképek a halmazán, amikből utána egy ilyen adóminta vételezés, vagy valami fajta adatredundancia tűréssel meg tudom még szabadulni bizonyos nem releváns adatoktól, csak azokat az információkat, amikre kíváncsi vagyok, azt arra viszont szükségem van. Tehát ezért próbálkozunk egy ilyen megfelelő szűréssel, tehát mondjuk számoljunk egy maximumot vagy egy átlagot abból a bizonyos összegyűjtött információból. Ugye itt kettes lépés közel azt mondom, hogy felosztom ezt a mezőt négy részre, és megkeresem a maximumát ennek. Ugye akkor itt nyilván a hatos a legmagasabb, itt a négyes, meg itt is a négyes, pedig az ötös szám. Tehát lesz egy ilyen értelmezésem, ami azt jelenti, hogy az ablakon belül ez a bizonyos adott jellemző, aminek a pontos helye nem számít, az egyáltalán jelenti valahol. Mert ha igen, akkor arra már nekem figyelnem kell. Pedig átlagot számolok, ami hát nyilván ezekből a jó számokból az átlagos érték. És itt az értelmezés azt mutatja, hogy mennyire van jelen átlagosan ez a jellemző. Tehát ezekből az adatokból én már egy bizonyos kényszerületet például ki tudok ragadni, mert ez is már nekem érdekes. Tehát ez mondjuk egy autónak a kereke, vagy a valami része, vagy egy arcnak valamilyen része, mondjuk a szeme vagy az óra. Tehát ezeket már a számítógép ilyen módon tudja értelmezni. És utána ezekből a bizonyos összevonó rétegek, ezekből képződik egy hatalmas feltétel halmaz, és ezeket összekötöm a kimeneten lévő úgynevezett fully connected, vagy teljesen összekötött réteggel, tehát minden egyes adatot ott megtalál a gép, és összekti, és akkor azt mondja, hogy a képen látható tárgyból ilyen és ilyen százalékkal, amit látjuk a legnagyobb százalékkal, ez egy autó, hát esetleg lehet ez egy teherautó, lehet egy repülőgép, lehet egy hajó, lehet egy, akár egy ló, de nyilván a számítógép téved, tehát itt valószínűségeket kell elképzelnem, és amennyire tudom szűkíteni a feltételeket, ahhoz minél több adat kell. Tehát ez itt már egy kicsit a statisztika is bejön, amikor adott véget számú mintán van, és abból következtetek a végtelen sokaság jellemzőire. Tehát itt ezt is figyelembe kell venni, tehát statisztikai módszerek is benne vannak ebbe a szoftverbe. Megint csak azért mondom, hogy érzékeltessem, hogy milyen bonyolult ez a dolog, és mi minden eddig már rendelkezésre álló tudást kell itt összerakni egy logika szerint ahhoz, hogy ezt meg tudjuk egyáltalán ítélni, hogy mi történik. Tehát tekintsük át még egyszer ezt a folyamatot. Van egy vizuális képen, az egy ilyen konvolúciós, tehát egy mozgó súlyozott átlagos feldolgozásnak vettem alá, és előbb állnak ezek a bizonyos aktivációs térképek, amik utána a következő konvolúciós jelfeldolgozásnak a bemenetei lesznek. Tehát megyek tovább, megyek mélyebben, szűkítem a feltételeket, részletezem a dolgokat, és akkor a végén ebben a teljesen összekötött rétegben megkapom azt, hogy a két tartalomból esetleg milyen valószínűséggel szerepelnek bizonyos tárgyak. Tehát ez az alapja a rendszernek, ezt természetesen ki lehet egyezni, meg lehet csinálni, hogy nagyon mondjuk emberi arcra koncentrálok, vagy járművekre koncentrálok, vagy bizonyos két részletekre és az azon belüli történésekre koncentrálok. Tehát ez már testre lehet szabni, de valahol a logikája mindegyiknek a képfeldolgozásnak ez. Erre hát ilyen igazából komolyabb átkörésnek a dátuma 2012, amikor hát egy ilyen egyetemi kutatásokat összegző rendszeret úgy hívják, hogy ImageNet, több egyetem hozta össze az ilyen irányú konvolúciós és képfeldolgozós kutatást, meg is lehet nézni a neten, akit ez érdekel, tehát ImageNet.org honlapon. ott lehet ezeket a kutatási mérföldköveket is látni, és 2012 azért híresebben is azért komoly dátum, mert volt egy ilyen számítógépes képfeldolgozó olimpiája, ahol egy Alex Krizsetszki nevű, nem tudom pontosan, nem biztos, hogy jól lejtem a nevét, egy amerikai illetőről van szó, valószínű valami szláv családi háttérre. Az ő módszere messze megvert mindenkit abban, hogy milyen gyorsan és milyen kevés hibával ismerjük. Ezért referencet Alexnek meg is hívják. Az alapja ez, hogy tulajdonképpen gyakorlatilag a szűrő mérete, a különböző paraméterei ennek a képfeldolgozó logikának, és hát nyilván most ma már figyelembe tudja venni a legkorszerűbb hardware támogatásokat és számítógépes lehetőségeket, amik rendelkezésre állnak. És akkor így például lehet ezekkel a tanulási folyamatokkal elérni, hogy az első lépekben nagyon alapvető információkból fokozatosan kivettem azokat az összetevőket, amik arcnak az építő elemei, és utána már a képen ezek után meg is tudom mondani, hogy melyik részen szerepelnek arcok, és ezeket az arci információkat is tudom venni. Ezek a majd a későbbiekben bemutató dolognak egy alaplépése tesznek, de mint említettem, azért nagyon fontos hardware támogatások is vannak ebben. Itt az NVIDIA-t kell megemlíteni, aki híresebb a bizonyos kártyáiról, amiket hát nagyon szeretünk, mert videójátékokban és mindenféle alkalmazásban is erőszeretettel használják őket. Legutóbb ilyen forradalmi példát biztos mindenki hallott, itt a kriptovaluták kérdés és a kriptovaluták bányászatáról, ami hát ilyen hatalmas, lekódolt és nagyon szobagyűrűző titkosító rendszerben vannak elhelyezve, és ezeknek a bevitele ebbe a hálózatba az egy úgynevezett számítógépes bányászat, és ezt úgy szokták megcsinálni, hatalmas hardware gépeknek grafikus kártya is dolgozik abban a számítógépben, pontosan azért, hogy hardveresen támogassa ezt a bizonyos paralel jelzve dolgozást, hogy hatalmas adatokkal párhuzamosan dolgozva minél rövidebb idő alatt találják meg azt a nagyon sokáig keresendő kis kódot, ami tulajdonképpen egy ilyen bazdának a megtestesítője, de ti hallottam ilyenekről történetet, meg láttam, hogy gyakorlatilag majdnem a helyiség tűntését megoldották vele, mert olyan energiai igénye volt ennek a számítógépnek, mert hát benne volt 4-5-6 ilyen kártya, hát hatalmas processzor kapacitás, hogy ne egy számítógépes processzor, vagy egy multiprocesszor a főlapon, hanem esetleg előtte még ezekkel a grafikus egységeknek a számítási felfogásával bedobjuk az ilyen hálózati logikáknak a. Akkor itt most rátérnénk egy panasonic megoldásra, ami hát egy nagyon érdekes dolog mostanában ez az arc felismerés és feladatára. Ugye ami azt jelenti, hogy van valahol egy hely, ahol én keresek embereket, meg akarom támogatni ezt a bizonyos biztonsági csapatot azzal, hogy ne kelljen nekik mellette figyelni minden egyes bejövő arcot, hanem a kamera képes ugye a jelzőt kiszűrni. Az információk és egy előzetes, vegyük egyszerű például a körözési fénykép alapján fölismerni, hogy az az illető, aki most ott bejött, az, amit én szeretnék, és akkor már ugye kap egy jelzést, tehát a bizonyos biztonsági háttérést. Tehát ez a rendszernek a fő feladata. Hát nyilván egy ilyen adatbázis képződik akkor, ami hát ugye több helyszínen lehet ezt csinálni, és ha bizony valamelyik kamerában megjelenik a keresett arc, ugye ami már öltözek ebben az adatbázisban, mint regisztrált arc szerepel, akkor azt nekem kijelzi, és még itt ki tudom tenni kameránként egy-egy idősorba, hogy ez a bizonyos arcot fogunk. Tehát abból a kamera helyekből lehet következtetni, hogy most éppen hol jár, mit csinál, és mit lehet vele tenni. Természetesen a kamera megadja a helyet, és utána idődátum, információ és rendelkezésre áll. Még egy kis videófelvétel. Hát ez gyakorlatilag az arcazonosításnak egyik alapfeladata, de ugyanezt használják egyébként most már is gyakran, tehát akinek van ilyen e-passport megoldása, vagy több országban belépésnél is használják ezt. Ott ugye a fénykép, ami a útlevélben van, a bekennelni és összehasonlítja az én aktuális alkalommal, de ez a két információ akár a chipben is lehet digitális konfeti alapul, tehát hogyha valaki kicserélt magát a fényképet, akkor még az elektromosan lefedett kép az nem biztos, hogy ugyanaz, tehát azonnal lehet kapni jelzéseket. Ha most a fénykép az az arc, de az eredeti tulajdonosa a tudbevélnek nem az, tehát ez is már egy alapja annak, amikor keresem, csak ugye itt nagy különbségek vannak abban, amikor én elvállok egy interakciót az illetőtől, tehát megáll a kamerával szemben, belenéz arra az adott pontra, akkor ugye az alaparc az a dolog lehet, mert ugye azok a bizonyos információk, amiket az a bizonyos tűrő állít elő ebben a neurális hálóban, az már benne van abban a memóriában, mert azt veszi bele, és az alapján veszi össze a bejövő képet. Tehát ez egy viszonylag gyors fázis, ugye ez, amit neveztem, hogy előhívási vagy inkább fázis. Ha ezeket az adatokat lefárcázza, és azt mondja, hogy igen, vagy nem. Ő az, vagy nem ő az. Nyilván ez nem azonos egy biometrikus azonosító dolgokkal, tehát ilyen ujjlenyomatban írít, az nagyon jellemző egy ember, és az annyira eltérő, hogy az nem lehet. Arccal lehet sok mindent manipulálni, úgyhogy ez nem egészen az, tehát azért hangsúlyozunk, hogy ez jelenleg egy segédeszköz. De ahogy ez a rendszer minél több réteget használva, több adatot feldolgozva, csak akkor itt utalok arra, hogy mit nevezünk mély tanulásnak, tehát egy egyre érdekesebb részleteket tudok, az lehetővé teszi azt is, hogy félig eltakart arccal, vagy szögbe elfordított arccal is felismerje az illetőt. A másik alkalmazása ez a bizonyos számlálás, amikor megszámolom, hogy hány ember van a teremben, ugye ott is a legjobb alapja annak, hogy arc. A bejövő arcokat számolom, az arcok már tartalmaz ugye információt arra nézve is, hogy az illető közben milyen korú. Tehát ez megint csak elképzelhetjük, hogy milyen előkészületi munkát és milyen tapasztalati, milyen bizonyos tanulási fázis után jön létre, hogy én egy bizonyos alaparci információkból még olyanokat is ki tudok venni, ami az illető korára utal. Tehát mind azok a jellemzői egy arcnak, ami a kor előharadtával változik, vagy nem változik. Ugye, és akkor, ahogy az illetőt felismerem, de tudok mondani legalább 10 évben belül időtartamot, hogy ez most 50-60, 30-40, vagy 20-30 év közötti férfi vagy nő. Tehát itt látszik, hogy micsoda hatalmas adatfeldolgozásra van szükség, hogy én ezeket a bizonyos feltételezéseket megtegyem egy kameraképből. És ugye ez a része, ez a statisztikai része, ez már gyakorlatilag nem kötődik személyhez. Mert ugye a arcfelismerésnél még bele lehet bonyolódni ez a bizonyos adatkezelési törvényt, meddig és kire jogosítanak fel, de ez így gyakorlatilag személyek nincsenek, ez statisztika. Tehát ezt nyilván tudja használni egy bevásárlóközpont, egy üzlet, arra tudja használni, a látogatottság és a korbeli emberi megoszlás alapján. A Panasonic megoldásban azt kell kihangsúlyoznom, hogy ez a bizonyos arcfelismerési tudás, tehát ez a nevezzük ilyen céges jelfeldolgozás, ez már a kamera jelfeldolgozási képeket van. Tehát bent vannak azok a bizonyos tűrők, amik kifejezetten arci információ sajátosságokat keresnek, és gyakorlatilag a kamera valós időben, ahogy az élő képen van, képes felismerni arcokat. Ráadásul több arcot is a kép különböző területén egy időben általában 6 arcokat, különböző arcot képes kijelezni. És gyakorlatilag az adatát is tartalmazó szerver felé nem a teljes videostreamet küldi, mint ahogy azt a kezdetben a bizonyos feldolgozó szoftverek tették, hogy jön a kamera stream és folyamatosan dolgozza fel a képet, tehát ott nagyon jó minőségben folytonos képi információt kell kapni, és mindazt, amit eddig elmondtam ezzel a bizonyos logikai állóval, kezdi a képet dolgozni. Itt ezt a kamera már megküldi, és gyakorlatilag ilyen pár kilobájtos kis bélyegképet, meg annak kísérő információt is van, amit már gyakorlatilag előszűrt információkba veszik. Gyakorlatilag ilyen aktivációs térképek gyakorlatilag, amiről tudja, hogy itt egy arc van, és annak az arcnak ilyen és ilyen jellemzői vannak, és az bekerül az adatbázisba, és az adatbázis hasonlítja össze az ott lefárolt referencia arc adataival, és mondja meg a hasonlósági valószínűséget, amit én meg tudok határozni, hogy ha 70% vagy 60 vagy 80 vagy 90 van, akkor jelent ki nekem ezek a dolgok. Arra jogosítják fel a dolgot, ez a best shot option, ez azt jelenti, hogy ez a legjobb kép, amit a kamera vesz egy adott arcról, tehát egyébként tudja, hogy ugyanannak az arcnak több képe is rendelkezésre áll, akkor ki tudja választani a legjobb minőségű, amit tudja, hogy az adatbázis rendszer számára a legfontosabb információ, a legkevesebb fordítással tartalmazza, és csak azt küldi el. Tehát a több rendelkezésre álló képből kiválasztja a legjobban. Tehát ez az intelligencia, ez már a kamerában benne van. Ami aztán már hát lehet gondolni, hogy nagyon sok irányba vezethet el, mert képes vagyok egy komoly számítási hátteret, egy nagy adatbázisvel dolgozás valahol a felébe, kint a peremen, gyűjti ezeket az információkat, és nem kapom egy helyen. Tehát gyakorlatilag mondjuk egy országos hálózatba, akár egy bevásárlóközpont hálózatból tudom gyűjteni, és meg tudom mondani, hogy az a keresett illető most éppen a területen vázában. Tehát ez már szinte gyakorlatban rendelkezésre áll. És hát nem terhelem túl annyira az internetet se. Tehát itt a kamera ebben az esetben egy IoT eszköz. Csak a frissség el lehetne képzelni, hogy milyen komoly. Úgyhogy gyakorlatilag az előadás első része ez az elméleti rész volt, remélem, hogy nekik lefáradtunk kérdőképpen ezzel. De bízom abban, és hogyha valakinek van észrevétele, szívesen meghallgatom, hogy sikerült egy kicsit közelebb hozni ezt a nagyon bonyolult számítógépes képfeldolgozást, vagy gépi látást egy kicsit, hogy ez hogyan is áll össze. Nyilván ennél nagyon sok minden fog épülni a közeljövőben. Ugye hát itt az önvezető autókból el tudjuk képzelni, hogy a szükség. Hogy egy kicsit oldjuk a dolgot, esetleg akkor most egy ilyen kis filmet lejátszanék, hogy hogy néz ki a gyakorlatban. Ez a bizonyos...